a téli olimpiával kapcsolatos gondolatmenetet, mert hogy itt az interjú végén elhangzott egy kérdés, hogy ha nem Pekingben rendezik ezt a téli olimpiát, akkor Liu Shaolin Sándor olimpiai bajnok lett volna egyéniben. Hogy gondolja ezt Harlett Tamás, a Sport Express egykori főszerkesztője, író, sportújságíró? Szervusz, jó napot!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak is, szia Károly, szia-szia! Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, én is csak Viktor utolsó két mondatát hallottam. Én is így gondolom, és egy nagyon érdekes mozzanat, amit szeretnék hozzátenni és felhívni a hallgatók figyelmét, remélem, hogy nem hangzott el az előző beszélgetésben, hogy a gyorskocsolya versenyeknek egy magyar főbírója lett volna, egy magyar hölgy. És hogy nem, amikor elindult Pekingbe a repülővel, akkor negatív volt a tesztje, megérkezett, és egyszer csak Kínában pozitív jel került a neve mellé, így aztán le kellett őt váltani, nem állhatott oda a jég közepére, és nem lehetett ő a főbíró, így lett a kanadai, és hát itt azért ítéletek egészen hosszú sora mutatja, hogy a pekingi jég az meglehetősen lejt. Itt már a mixváltóban, ahol mi ugye harmadikok lettünk, igen, ott is történtek érdekes kizárások. Történtek tizenvalahány perces visszanézések, hogy valamit találjanak. Igen, én is így gondolom. És nyilván itt azért a hallgatók valamennyire már képben vannak, meg Viktor is sok mindent elmondhatott. Azért két dologra szeretném felhívni a figyelmet, és ez az elképesztő sportemberi nagyság, amivel Sanyi gratulált és barátjának nevezte azt a kínai versenyzőt, aki a célba beérve gyakorlatilag két kézzel húzta őt vissza, amiért érdekes módon nem zárták ki, és azt a kínai versenyzőt, aki úgy lehetett bajnok, hogy őt, és én így hiszem, hogy igaztalanul kizárták. Ez egy fantasztikus sportemberi nagyság, és nem tudom, hogy lehet ezen túltenni magukat, de tényleg, ha van ember, aki túl tudja tenni magát, az talán Sanyi. És még egy ilyen szubjektív mozzanatot engedj meg, hogy behozzak ide. Pár perccel az adás előtt fölmentem a netre, és megnéztem Szabó Szabinak elemenni a két Liu testvér édesanyjának a Facebook oldalát, és itt ezt a két sort olvasom, hogy örömmel tudatom mindenkivel, hogy ma mind a két fiam nyert az olimpián. Nagyon büszke vagyok rájuk, Sanyi, Ádó, szeretlek, nekem, ők az igazi bajnokok, és hát sok-sok komment, akik szintén így gondolják, de ettől még brutális, hogy Sanyi nemhogy nem lehetett olimpiai bajnok, de hogy a sárga lap miatt gyakorlatilag a teljes mezőny végére is sorolták, így még azt sem mondhatja el, hogy olimpiai ötödik mondjuk, ez egy egészen elképesztő döntés.
Nem is értem egyébként ezt az egészet, mert ha volt is, ha láttak is szabálytalanságot, akkor az nem olyan mértékű, hogy mondjuk veszélyeztette volna a versenyzőtársát, vagy tényleg nagyon durva előnyre tett volna szert, tehát tényleg nagyon furcsa. Ettől függetlenül lehet még egyéni olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor már akár ezen az olimpián, mert emlékeim szerint még lesz talán 500 méter, ahol indul egyéniben.
És 1500.
1500 is?
Igen. Igen, tehát abszolút lehet. Ugye az 500 az mindig egy ilyen svindli, az tényleg egy amerikai rulett, vagy orosz rulett, hogy elindulnak, kilőnek, mint a puskaporot, nagyon fontos, hogy ki áll az élre, és aki az élre áll, főleg, hogyha azt úgy hívják, hogy Liu testvér valamelyike, akkor ők már nagyon nehezen fogják kiengedni a kezükből, de itt mindig az van, hogy élre állok, vagy nem. Az 1500 az pedig egy óriási taktikai verseny. Ott tényleg megint csak sok minden lehet, kizárások, előzések, taktika, ki hogy bírja, és hát ne felejtsük el, azért az 500 métert négyszer kell lefutni majd azon a napon, amikor ennek a versenyszámnak a elődöntői, előfutamai és a döntői lesznek. Szóval láttuk itt is a döntőben, ilyet én még megmondom őszintén, nagy sportrajongó, meg sportszakértő, meg ahogy te is mondtad, ugye a Sport Express éppen a Trend FM-en nyomtuk két éven keresztül minden szombaton, szóval én nem láttam még ilyen rövidpályás versenyt, döntőt, ahol hárman is azért jöttek ki, mert nem bírták azt, amit a ketten gyakorlatilag egy párbajjá alakult csatában küzdöttek, és a végén ők is teljesen elkészültek az erejükkel. Itt azért megismételt futamok, újra rajt, négyszer lefutni, négyszer koncentrálni, négyszer ott lenni, négyszer gyorsan regenerálódni. ez és 50-es sebességgel száguldani, és a kanyarokban odafigyelni, ez tényleg egyszerűen mi innen a karosszékből ezt nem is tudjuk elképzelni, hogy ez milyen megterhelés fizikailag is, és szellemileg is, és mentálisan.
Hát reméljük, hogy az 500 vagy az 1500 méter abban az értelemben jobban sikerül, hogy legalább ilyen vitatott helyzet nem lesz, és tényleg a jégen dől el minden. A jégen viszont nagyot alakított egy 15 éves orosz műkorcsolyázó hölgy, ő egészen pontosan mit csinált?
Ő azt csinálta, amit még soha ember nem, tehát legalábbis nőnemű ember nem. Az elmúlt 30 évben volt szerencsém végigkövetni a műkorcsolya fejlődését, és hogy itt az egyéni számokban micsoda pörgések és ugrások. És amikor az első négy fordulatost megugrott egy férfi, akkor azt mondtuk, hogy ez a csúcs, és innen nincs tovább. De hogy egy nő is képes erre, egy 15 éves lány egy küldjében kétszer sikeresen ugorja meg a négy fordulatos, nem tudom, melyik megmondom őszintén, ezt már nem tudom, hogy a Szalhót, vagy a Luccot, vagy valamelyiket, de két négyfordulatos sikeresen megugrani, 15 évesen, ez igazi világszenzáció. Nemzetközi sajtót néztem, itt a minimum szó az volt, hogy csoda, és ugye az oroszokat sok vád érte, itt nem is indulhatnak Oroszország néven, hanem csak orosz olimpiai csapat néven, hiszen kollektíve kizárták őket abból a lehetőségből, hogy az országuk zászlaja és himnusza alatt indulhassanak, de ezt csak azért kötöm ide, hogy ezt aztán dopingolni nem lehet, hogy valaki négy fordulatost ugrik. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy valószínűleg született valahol a tajga közepén egy család, ahol az a kislány korcsolyával a lábáin másfél évesen elkezdett totyogni, és gyakorlatilag elképesztő. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha nem is tudom, mint hogyha valaki mester tízest rúgna a BL döntőben. Nekem legalábbis ez valami ilyesmi.
Nekem nagyon-nagyon meglepő volt, és hát tiszteletre méltó az, hogy női jégkoromban maszkban végignyomtak meccset, ami koronavírus elleni védőmaszkban, ami hát fizikailag igencsak megterhelő lehetett, és mégis nyertek a kanadaiak. Egyrészt miért történt ez, másrészt szerinted mennyire erősek a kanadai jégkorongosok, főleg a nők?
Nem kétség. Tehát ugye Svájcot, amely nem gyenge női hokiban 11-1-re verték, vagy 12-1-re az első meccsen. Most az oroszokkal játszottak, amely ugye szintén egy hoki nagyhatalom. Az igazi nagy rangadó egyébként majd az USA-Kanada lesz, ugye ez volt a döntő is az elmúlt olimpián. Szóval a kanadaiak brutálisan erősek, szinte úgy játszanak, mint a férfiak, ahogy nézi az ember. Az történt, hogy az orosz csapatban 6 covidos pozitív tesztet mutattak ki. És ők ugye nem is játszhatnak. Most már a szabályok nem azt mondják, hogy akkor az egész csapatnak vissza kell lépnie. Elkülönítik, izolálják, az is megér egyébként egy misét, hogy milyen rendszerben, Pekingben, de ugye erre most nincs időnk, és 6 orosz hokist kizártak. És az egész csapatot természetesen minden nap tesztelik, elindultak a meccsre, és mire a meccsre odaértek a kanadaiak ellen, nem érkeztek meg a teszteredmények. És a kanadaiak azt mondták, hogy köszönjük szépen, akkor mi nem állunk ki. És akkor elindult a tárgyalás, és végül abban maradtak, és akkor ebben mind a kettő csapat megegyezett, hogy a rács alá, ugye a férfiakkal ellentétben a hölgyeknél kötelező minden hokisnak ott a rács az arca előtt, a rács alá még fölvettek egy maszkot is, és abban nyomtak le 3/3-ot, ugye a hoki is olyan, hogy olyan oxigén hiányos állapot lép fel gyakorlatilag másfél perces jégen töltött idő után, nem véletlen, hogy 3-4 sor cseréli egymást, és ebben az oxigén hiányos állapotban így lenyomni, ez tényleg meg kell emelni a kalapot. Iszonyatos, hogy a sportolók mit képesek elviselni és kiállni így a Covid sújtotta időszakban. 6-1-re nyertek egyébként a kanadaiak.
És az oroszokon nem volt maszk, ugye?
De.
Rajtuk is volt?
Persze.
Hát akkor mind a két csapat előtt le a kalappal. Mi a helyzet a sípályával? Beszélj még erről egy kicsit, ami állítólag a világszenzáció, de hát igazából természetellenes. Hogy sikerült ezt felépíteni, és hol?
Igen, Tehát láttam egy cikket még az olimpia előtt, nagyon humoros vagy jópofa címe volt, az volt a címe, hogy sok műhó, de nem semmiért. És valóban ez a helyzet. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy Kínában nagyon hideg van, fönt is vagyunk ugye a magaslaton, de mégis 1-2 centi hóval kell megelégedniük azon a vidéken, egyébként nem messze a Góbi sivataktól, amelynek a homokját olykor oda is fújja a lejtőkre a szél. Szóval ott ki kellett találni valamit. És érdemes megkapaszkodni, csak nem 300 gép 2 hónapon keresztül szórta a műhavat a különböző lankákra és lejtőkre, de most egy kicsit alaposabban ebbe beleástam magam, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez egy rossz minőségű, sőt, a versenyzők kifejezetten dicsérik. Megbízhatóbb, jobb, stabilabb, kiszámíthatóbb, jobban biztosítja az egyenlő feltételeket, inkább jég, mint hó, amikor megfagy. A különböző mikronnyi különbségek vannak, most nem akarom ezzel untatni a hallgatókat. Az a lényeg, hogy másképp kristályosodnak, ugye a hópehek kristályosodnak, hadszögletűek, a műhó az pedig kis golyóformájú, egy olyan, amit képzeljenek el a hallgatók, mint egy ilyen miniatűr, mint a hungarocell kis gömböcskék, amivel a párnákat megtömjük. És ebből áll össze, technikai hónak is hívják, ez egy sokkal tömörebb, nehezebb, keményebb, és éppen ezért óriási szerepe van, hogy a megfelelő pályaminőséget gyakorlatilag heteken át tudják tartani. Tehát ez egyáltalán nem számít negatívnak, szemben azzal, hogy a hó és a szél és a nagyon hideg azonban sok versenyt térített el a papírformától.
Beszélj még így a vége felé, hát abban az értelemben számodra egy örömteli dologról, hogy megjelenik majd egy könyved, viszont a téma az, hát az nem annyira örömteli. Kesiár Csaba autóversenyzőről írtál egy könyvet, aki most lenne 60 éves, és hát ő volt az első sportolója Magyarországnak, akinek volt esélye Forma 1-es karrierre. Hát végül a sajnálatos balesete miatt ez nem történt meg. Ebben a könyvben az okokat firtatod, vagy a lehetséges pályafutásról van szó?
Igen, ugye mind amit most elvetettél szó van, és még nagyon sok mindenről, amikor Kesiár Csaba 1988. június 24-én a Norilsk-nyi pályán halálos balesetet szenvedett, akkor én fiatal újságíróként nekimentem azonnal a témának, és egy 101 néhány oldalas könyvet akkor írtam ebből, ez egy hónappal később már meg is jelent. És most, hogy 60 éves lenne a Csaba, arra gondoltam, hogy ezt a történetet teljessé kell tenni, ez is a címe a könyvnek egyébként, hogy Kesiár Csaba 60, a teljes történet. És teljes a történet abban a tekintetben mindenképpen, hogy igen, végigvettem, van egy 60 oldalas fejezet, ahol minden egyes az öngyilkosságtól, a szabotázson át, a fékhibántól keresztül mindenen végigmentünk szakértőkkel, olyan felvételekkel és olyan most előkerült dokumentumokkal, ami döbbenetes, de még mindig újdonságot lehetett találni, ráadásul olyan újdonságot, ami egészen más megvilágításba helyezi az akkor történteket. Tehát van egy ilyen fejezet is, ebben a tekintetben is teljes a történet. Teljes a történet abban a tekintetben is, hogy ma már nem hajtott, tehát nem szorított, hogy egy hónapon belül ugye akkor meg kellett jelentetni a könyvet. Most nem szorított ez az idő, és az elmúlt 9 hónapomat arra szántam az életemből, hogy mindenkivel beszéltem, aki a Csabát egy kicsit is lényegbevágóan ismerte a pályafutásában, ahogy az életében szerepet játszott. És még egy mondat, teljes a történet abban a tekintetben is, hogy egy egész évszázadot felül el, 1898-ban indul, amikor megszületett az a nagypapa, aki korának a leghíresebb magyar motorversenyzője volt, akire egyébként természetét tekintve, külsejét is tekintve Csaba nagyon hasonlított. Belevettem az édesapa karrierjét és pályáját, belevettem a Csaba testvérének a szintén versenyzői pályafutását, az unokaöccsének. Tehát itt egy egész dinasztiáról szó van, egész dinasztiáról szó van, amely a legmeghatározóbb dinasztia a magyar autómotorverseny történetében. Úgyhogy a Kesiár Csaba, és még egy mondat, ha belefér, Károly, ami számomra legdöbbenetesebb volt, ugye a fiatal generáció nem tudja, hogy ki Kesiár Csaba, de ha bárkivel is találkoztam, aki akkor már legalább kamasz volt, az a legdöbbenetesebb, hogy ez a fiatal, akkor fiatalember 26 évesen halt meg, akit sokan a magyar Alain Delonnak is neveztek, mert egy nagyon szép férfi is volt. Olyan szinten él még mindig az emberek szívében és az emlékezetében, hogy ez egészen döbbenetes, és hivatalosan holnap jelenik meg a könyv február 9-én, amikor Csaba 60 éves lenne, de már óriási az érdeklődés, és ez is azt bizonyítja, hogy Csaba sokkal több volt, mint az autóversenyző, gyakorlatilag filmsztárok és rockstárok mítosza övezte és övezi.
Hajrá Tamás író, sportújságírót hallották. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szervusz!
Köszönöm szépen!